Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk témája:
stúdió beszélgetés az aranymisés Ruppert József piarista tanárral, a tanítás nagyszerűségéről, a lelkipásztorkodás örömeiről és az Istenben bízó magatartásról.
Stúdión vendége Ruppert József piarista atya, aki több mint 10 éven keresztül szolgált Rómában, tehát hazaérkezett az elmúlt napokban, és június 24-én vasárnap, keresztszerű Szent János emléknapján, itt a Vatikánhoz közeli templomban magyar közösség számára aranymisét mutatott be. Szeretettel köszöntelek, kedves József atya, itt a Vatikán Rádió stúdiójában, és erről az 50 évről szeretnék veled beszélgetni. Mit jelent aranymisét mondani mindenek előtt?
Hát az aranymise mindenek előtt egy visszatekintésre készteti az embert, utána pedig nagyon nagy hálára, hogy eljuthattam ideáig. Amikor az ember papi pályára indul, akkor megvannak a maga elképzelései, mit szeretne. Valahol a lélek mélyén mindig az van, hogy hogyan lehetne szolgálni az Isten ügyét, hogyan tudnánk Jézus Krisztust közelebb vinni az emberekhez. Egy piarista szerzetes számára nyilván mindez a diákok világában történik. És ebben az 50 évben számomra az volt az érdekes és meglepő, hogy nem egészen úgy sikerült, ahogy én azt annak idején elképzeltem, mert ugye úgy gondoltam, hogy én belépek az iskolába, és akkor majd foglalkozom a gyerekekkel, szaktárgyakon át, mint pap, egyébként is, de hát ennek nagyon hamar, 22 év után vége lett. Kecskeméten dolgoztam, a piarista gimnáziumban, mindenféle munkakörben, és akkor egészen váratlanul, mint derült égből a villámcsapás, megválasztottak itt kint Rómába generálisi asszisztensnek. Ez azt jelenti, hogy a legfőbb előjáró közvetlen segítője egy bizonyos területen. Engem közép-európai asszisztensnek választottam meg, és akkor ott kellett hagynom iskolát, mindent, és kijönni ide Rómába.
De ezzel a tapasztalattal jöttél ki.
Így
van. Tanítórend legfőbb vezetésébe kerültél bele?
És ha nem is közvetlenül a tanítás, meg a diákok megszólítása volt a feladatom, de nagyon összefüggött ezzel, hiszen 1991-be kerültem ki, pont a rendszerváltás után, amikor a közép-európai provinciákban nagyon rossz helyzet volt piarista szempontból. Szlovákoknál teljesen be voltak tiltva az iskoláink, csak egy kis sejt működött teljesen titokban. A lengyelek, mivel nem volt iskoláik, átálltak teljesen a plébániai szolgálatra, úgyhogy ez volt többek között a feladatom, hogy segítsek ezekben a keleti európai országokban újraindítani a piarista életet, vagyis iskolákat nyitni, és a piaristákat rávenni, rá segíteni, hogy az iskolába tudjanak dolgozni, tanítani a piarista karizma szerint. Gyakorlatilag az 50 évnek a második fele az ezzel telt el.
Ha visszalapozunk a kezdetek kezdetéhez, az újmiséthez, akkor most így 50 év távlatában egymás mellé állítva a kettőt, aranymisét és újmisét, azért ez egy szép aranyhíd, ív, 50 esztendő. Milyen emléked van az újmiséről? Éle még benned? Hol volt itt?
Természetesen, csak az újmise nem rögtön a munka kezdésnél volt, hiszen egyetemi tanulmányokat is végeztünk, és az egyetem befejezése előtt jutottunk el a teológia végére, úgyhogy engem 1968-ban szenteltek pappá, de utána még be kellett fejezni az egyetemet, tanári vizsgákat letenni, államvizsgát, záróvizsgákat, és csak egy évre utána kerültem Kecskemétre, és kezdtem el a munkámat. Otthon, a piarista rendházban mondtam az első misémet, akkor még édesapám élt, és hát jelen voltak a civil egyetemi társaim is, akiknek ez teljesen különleges élmény volt, mert bizony 68-ban akkor az egyetemen nem éppen egy vallásos ifjúság járt biológia, kémia szakra.
Miért éppen ezt a szakot választottad?
Ezt nehéz megmondani, és az Úristen rám is tréfált egy kicsit ezzel. Egyszerűen a szaktárgyak közül ezek tetszettek nekem. Diákkoromban is nagyon szerettem a biológiát, főleg a növénytant és a kémiát is, meg talán az ezt tanító tanároknak az egyénisége is egy kicsit belejátszott ebbe. Megkérdeztek minket, hogy milyen szakot szeretnénk választani az egyetemen, és többnyire ezt engedték is. Ugye az előjáróknak tekintettek lehet lenni arra, hogy milyen szakos tanárban van több, miből kevesebb, de nekem ezt megengedték. És az Úristen aztán úgy tréfált meg engem, hogy bár végig tanítottam biológiát, kémiát, de harmadéves tanárkoromban elhelyezték az énektanárunkat, és akkor az igazat azt mondta, hogy majd te úgyis tudsz orgonálni, te úgyis vezettél már énekkart, taníts te az éneket. Úgyhogy attól kezdve végig az egész iskolában éneket is tanítottam, nem csak a biológiát és kémiát.
A tanító tevékenységed éppen erre a kommunista időszakra esik. Mennyiben szürelmkedett be egy piarista gimnázium osztályaiba az akkori politikai hatalom, erőszak, figyelés, kutatás? Nyomasztó volt ez, érezted?
Természetesen érezhető volt. A szabályok úgy szóltak, a játékszabályok, hogy állami tantervet kell tanítanunk, és az állami tankönyveket kell használnunk. De a jogunk megvolt arra, hogy ha ideológiai kérdések merülnek föl, ott elmondhassuk a saját véleményünket. Úgyhogy ez számunkra mindig nagyon fontos szempont volt, hogy gyerekeknek megtanítsuk azt, ami elő van írva, de bizony biológiában is, kémiában is, énekben, zenében nagyon sok olyan pillanat volt, amikor világnézeti kérdés került elő, és ott nagyon kellett figyelni arra, hogy a gyereknek fölhívjuk a figyelmét arra, hogy hol van az igazság. Ugye amit ő kint hall rádióban, vagy előadásokon, vagy könyveket a kezében nyomnak, kritikával kell olvasni, és próbáltuk számukra az igazságot tanítani.
Személyes nehézsége nem volt?
Nem, mert egyrészt a gyerekeink is azért legtöbben vagy vallásos háttérből érkeztek. Ugye akkor még csak két iskolánk volt, Kecskeméten és Budapesten, és kevés egyháziskola volt Magyarországon, úgyhogy nagyon sok gyerek jött nagy távolságokról, Nyírségből, vagy éppen az ország másik feléről, éppen azért, mert a szülők szerették volna, ha a gyerek egyházi iskolába jár, és vallásos nevelést, tehát nyitottak voltak a gyerekeink. Voltak köztük, akik vallás szempontból érintetlenek voltak, ellenséges nem nagyon volt.
Kecskemét. Szeretted és szereted a várost?
Igen, Kecskemétre kerültem, ott éltem 22 évet, és amikor eljöttem onnan 91-ben, 10 évvel utána a város díszpolgárává fogadott, amely nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert én részemről a szeretet mindig megvolt, de hogy ők elismertek valamit, amit ott csináltam. Nyilván kulturális téren, mert a gyerekeket próbáltam belekapcsolni.
Neked igazgató voltál akkor.
Meg igazgató is voltam. Másik pedig, amit úgy érzem, hogy sikeresen sikerült elintéznünk a vallási feletekedek közötti békét. Nagyon rossz volt a kapcsolata a reformátusokkal. Olyan szempontból, hogy jártak hozzánk reformátusnak keresztelt gyerekek, akik nem jártak református hittal, ezt a reformátusok nehezményezték, és ebből nagyon komoly konfliktusok származtak. És amikor igazgató lettem, akkor megpróbáltam megtenni mindent, hogy ezt a szembenállást valahogy módon föloldjuk. Elmentem a reformátusokhoz én, és mondtam, hogy gyerekek, itt érünk egy ateista világban, ahol támadnak minket, keresztényeket, és pont mi harcolunk egymással. Mondjátok meg, mit szeretnétek, eleve megígérem, és akkor nagyon szépen kibékültünk, vagy kiengesztelődtünk. 4-5 református gyereket évelején én vittem át hozzájuk mindig beiratkozni református hittára. Nem volt semmi gond, sőt, sikerült még azt is elérnünk, igaz, ezt először az evangélikusokkal kezdtem, hogy tartsunk ködös ima órát. Átmentünk az ő templomukba, aztán a lelkész jött át egyszer hozzánk, hirdetett nálunk ígét, és amikor láttam, hogy ez megy, és a gyerekeknek is tetszik, mert ne gondolják sátánnak a másik vallást, hanem ismerjék meg, hogy nem ők szakadtak ki az egyházból, hanem az őseik, ők ebbe születtek bele. Gyereket mindig átvittem a református templomba is, lelkész beszéljen nekik, kérdezhessenek, és amikor sikerült az evangélikusokra az első pár ilyen ködös imaóra, akkor beszéltünk a reformátusokkal is, és azóta is Kecskeméten évente egyszer megvan ez a nagy közös imaóra a református templomban, ahol katolikusok, evangélikusok, reformátusok összejönnek és imádkoznak.
50 év nagy idő, sok örömmel és bizonyára kereszttel is. Aki hitelesen követi az Úr Jézust, nem lehet kereszt nélkül. Mind a kettőről kérdezzenek, először beszélj arról, mi volt igazában számodra próbatétel?
A legnagyobb próbatétel, sok kis próbatétel, de a legnagyobb próbatétel számomra az volt, hogy ott kellett hagyni az iskolát, amit én nagyon szerettem. Nagyon szerettem tanítani, és nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni, nyári túrák, beszélgetések, mindenféle, és amikor megválasztottak ilyen asszisztensnek, ez ugye engedelmesség kérdése, igazgató voltam akkor már, és terveim voltak a jövőre, egyik napról a másikra ott kellett hagyni Kecskemétet, és el kellett jönni Rómába. Ez nagyon nehéz dolog volt, nem tudtam a nyelvet, itt meg kellett tanulni gyorsan-gyorsan olaszul, spanyolul, hogy tudjak érvényesülni, meg egy kicsit lengyelül, meg egy kicsit szlovákul is, hogy tudjak ezekkel beszélni, tárgyalni. És akkor emlékszem, az egyik kecskeméti hívem, aki siránkozott, hogy már nem vagyok ott, küldött nekem egy szentképet, ami Paul Claudeltől volt egy idézet, ami számomra mai napig egy nagyon fontos idézet. Azt mondja Claudel: ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahol vagy, nem rendelt volna oda. És az ember előbb-utóbb rájön, hogy hát most itt vagyok, Rómába kellett jönni, ott kellett hagyni mindezt, amit nagyon szerettem, de az Istennek nyilván ebben is valami terve van. Csinálni kell ezt teljes energiával, teljes örömmel. És aztán nagyon hamar megszoktam ezt, és hát jártam ezeket a területeket, Lengyelországtól Szlovákián át Ausztriába, Romániába, ugye Erdélybe, és próbáltam aztán segíteni ott, ahol tudtam. A generális, tehát az egyetemes előjárónk nagyon világosan átlátta, hogy mennyire fontos ez a terület, és ő is évente egyszer velem együtt végig látogatta ezeket a rendtartományokat, és nagyon sok segítséget adott.
Nagyon könnyen következik ebből a kérdés másik fele, tudnék, hogy mi az örömöd, mi volt az örömöd, a nagy örömöd ebben az 50 évben?
Hát az egy örömnek az egyik fele az iskolához köt, ahol a gyerekekkel való foglalkozás nagyon sok gondot okozott, meg nagyon sok munkát, mert tényleg nekünk nem volt más, csak az iskola, az volt a család, az otthon, minden. És ennek
bentlakó diákokkal is.
Igen, és hát mondjuk ez volt a legnagyobb öröm, hogy az ember ott nem is mindig látta a munkája eredményét, de aztán jöttek az érettségi találkozók, meg beszélgetések. Az ember látta, hogy egy-egy nyári túra, amit végigizzadtunk, pár gyereknek a lelkében mit jelentettek egy esti beszélgetések, vagy az órákon elhangzott megjegyzések, beszélgetések. Ezek állandó nagy örömök voltak. Hasonlóképpen számomra örömöt jelentett, mert a papság, mint lelkipásztorkodás, az mindig nagyon erősen élt bennem. Én nagyon sok felé jártam misézni, lelkigyalogokat tartani. Ott Kecskeméten helyben is minden vasárnap 4 misét mondtam. Kezdtem szombat este, vasárnap reggel a barátoknál, akkor a diákmise, akkor a barátoknál 12:30, és még nagyon sokszor este a piarista templomba. És én nagyon szerettem ezt csinálni, nagyon élveztem, ez is nagyon sok örömet hozott. Az örömök másik fele pedig az volt, amikor ebben a szocializmustól, kommunizmustól, ateista diktatúrától megnyomorodott lengyel, szlovák tartományokba látta az ember, hogy kinyílnak a piaristák, és térnek vissza az eredeti karizmához. Rengeteg iskolát nyitottunk meg, például Lengyelországban. A szlovákokat annyira újra kellett szervezni, hogy nem létezett közösségi élet. Ott is meg kellett gimnáziumot keresni, helyet keresni, és ezek beindultak. Sikerült kispapokat, fiatalokat kivinnem Rómába, kihoznom Rómába, hogy tanuljanak meg olaszul. 1-2 évig tanuljanak itt teológiát, hogy a kapcsolat meglegyen köztünk. Nyaranta szerveztem a kispapoknak, lengyel, szlovák, magyar kispapoknak nyelvkurzusokat. Hónap alatt azért spanyolul vagy olaszul nagyon sokat meg lehet tanulni, ha valakibe volt a légbuzgóság. Egy spanyol meg egy olasz piaristát vittem magunkban, akik kezdő és haladó fokon tanították ezeket a nyelveket. Most, ha elmegyek Szlovákiába, szinte minden házba találok valakit, akivel tudunk beszélni, mert tud vagy olaszul, vagy spanyolul.
Hogy látod a piarista rend jövőjét?
A piarista rend, amilyet én megismertem, azt 1956-tól kellene számolnom, mert akkor lettem elsős gimnazista. És akkor én egy olyan piarista rendet ismertem meg, ahol minden tanárunk piarista pap volt, és ha gondoljunk vissza, más volt az életrend, meg más volt a politika, más volt a Magyarországon a helyzet. Ebbe a megszorított, kicsit megbirincselt, kicsit leszűkített munkakörben a mi tanáraink csodálatos munkát végeztek. Azért is lettem piarista, mert az ember ott kap kedvet egy piarista hivatáshoz, amikor látja, hogy a tanárai szépen élnek és hasznos munkát végeznek. Amikor jött a rendszerváltás, akkor én tanár voltam még, Kecskeméten voltam igazgató, akkor kezdtük látni, hogy jövőben itt óriási változások lesznek. És akkor Jelen István volt a tartományfőnökünk, összehívta az egész provinciát, hogy tervezzük a jövőt. És úgy gondolom, hogy akkor ott, amik elhangzottak, ilyen jövőbeli tervek, azok végig átgondoltak és jók voltak, nem mind jött be. De ezt nem lehetett előre látni. Mert például látom, ma élő piaristáknak a 95%-a piarista diák volt. Akkor még úgy terveztük, hogyha megnyitunk 4-5 új piarista iskolát, a régi iskolákat, akkor annyival több hivatás fog majd jönni. Csak ez például nem jött be. Akkor a nagy hivatás krízis egyházmegyékben is, más szerzetekben is, ekkor indult be a 90-es évekbe, és bizony kevesen maradtunk piaristák. De az, hogy visszavettünk sok iskolát, azért az mindenképpen jó volt. Ami viszont a én korosztályombeli piaristáknak nagyon nehéz, ezeket az óriási változásokat jól élekkel követni. Mert megjelentek a civil tanárok a tanári karokban, sőt, többségbe kerültek a civil tanárok. Ez fajta, egyfajta nehézség volt már, nem a civil tanárok gyengesége vagy rosszasága miatt, csak egész más egy civil tanárnak az élete, meg egy piaristáé. Aztán megjelentek a nők a tanári karban, amelyek nem szexuális veszélyt jelentettek, csak egész egyszerűen egy újdonság volt. Megnyitottunk általános iskolákat, sőt, később óvodákat.
Szakiskolákat.
Ez számunkra teljesen ismeretlen terület volt, amiben bele kellett szokni. És bizony nagyon sok én korosztálomért például nehezen viseli ezeket a nem csak új dolgokat és hirtelen változásokat, hanem a nagyon hamar jött változásokat.
Végül a holnapról kérdezlek. Mit gondolsz, mit vár tőled még az Úristen az eljövendő évekre?
Világos, hogy amikor én Rómából hazamentem 21 év után, 70 évesen, iskolában már nem lehetett visszatérni. Ugye mégis kimaradt 21 év, és odahaza a tanterv nem változott meg, a kénsav képlete is ugyanaz, meg a szimfónia tétele is ugyanazok, de a gyerekek, a szülők, az egész környezet nagyon. Úgyhogy ezt az előjáróimmal én végigbeséltem, és ők is úgy látták, hogy nincs értelme. Meg hát meddig? Ugye, 70 évesen. Kerestem aztán magamnak munkát, főleg a lelkipásztorkodásban. Nővérközösséghez járok ki reggelente mindig szentmisét mondani, néha többet is, ahogy a szükség kívánja. Vasárnaponként pedig keményen járok plébániákra. Helyettesítek, illetve olyan plébánia, ahol egy pap van és 4 miséje van, egyet el tudok mondani, abban tudok neki segíteni. Tehát a lelkipásztorkodás az egyik, ami kitölti az életemet. A másik, én vagyok a romániai piarista provincia delegátusa. Romániában nincs már piarista rendház, nincs piarista iskola, de van 2 utódiskolánk Temesváron és fönn Nagykárolyban, ahol nagyon-nagyon ragaszkodnak hozzánk, és ezekkel a kapcsolatot próbálom tartani és segíteni nekik.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon lekötöttél, én gondolom a kedves hallgatókat is. Köszönöm az 50 esztendő szolgálatot és a derűs papi szívedet. Áldjon az Úr József Atya.
Köszönöm szépen.
Rádiónk stúdiójában az aranymisés Ruppert József piarista tanárral Páter Vértes Aljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, a vasárnapi adáson véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a szerkesztők,
Vértes Aljai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.